Kezdődik a Híradó szombat este, Szöllősi Györgyi vagyok, jó estét kívánok! Az európai válság közepette is tudott erősödni a magyar gazdaság, a miniszterelnök a magyarok sikerének nevezte az eredményeket. Több mint 60 ezer családban élő embert érint, hogy január 1-ével életbe lép a GED Extra. Az M2 Európa legjobb gyerekcsatornája, az idén egyéves csatorna az EUTELSAT tematikus tévécsatornák versenyén nyert. Ezrek váltották valóra egy 5 éves gyerek álmát Amerikában, a rákbeteg kisfiú egy napra Batman lehetett. A magyar gazdaság növekedése tette lehetővé a munkahelyvédelmi akciótervet, a rezsicsökkentést, és ennek köszönhetően jelenthette be a kormány a kiskeresetűek adókedvezményét, valamint a GED Extrát is. Erről beszélt Orbán Viktor tegnap az estében. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a mostani gazdasági növekedést, amely mögött a magyar vállalkozók és munkavállalók teljesítménye áll, úgy kell megbecsülni, hogy közben Európában válság van.
Ezen a területen építi fel új gyárát a japán Takata. Ezzel 1000 új munkahely jön létre Miskolcon. A multinacionális cég az Audi, a BMW és a Daimler egyik fő beszállítója. Főleg légzsákokat, gyereküléseket és biztonsági öveket gyárt.
Ez a terület elég jól el van látva a közművekkel, de természetesen fejlesztésre még továbbiakban is szükség van. Ide víz, villany és ahogy említettem már az út szükséges, illetve szeretném kihangsúlyozni, hogy itt nem messze tőlünk a vasút felé megy el az a geotermális vezeték, amely reményeink szerint környezetbarát, zöld fűtéssel fog szolgálni az ide betelepülő vállalkozások számára.
Az új gyár tovább erősítheti a járműipart, amelynek a teljesítménye már most is folyamatosan nő. Ez is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a GDP a harmadik negyedévben éves szinten 1,7, az előző negyedévhez képest pedig 0,8%-kal nőtt. A KSH adatai alapján ugyanis a növekedést alapvetően a járműgyártás és a mezőgazdaság teljesítménye határozta meg.
Mi biztosak voltunk benne, hogy a magyar gazdasági növekedés, ha végig tudjuk vinni a politikánkat, és mi bíztunk magunkba, hogy végig tudjuk vinni, az be fog következni.
Orbán Viktor pénteken az Este című műsorban a kormányzati gazdaságpolitika logikus következményének nevezte a magyar gazdaság növekedését. A miniszterelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy a mostani gazdasági növekedés, amely mögött a magyar vállalkozók és munkavállalók teljesítménye áll, úgy kell megbecsülni, hogy közben Európában válság van.
Munkahelyvédelmi akcióterv, GED Extra, kiskeresetűek adókedvezménye, rezsicsökkentés. Ezek már a mostani gazdasági növekedés eredménynek a lefordítását jelentik a mindennapi életkörülmények nyelvére.
A miniszterelnök hozzátette, a bankok több ezer milliárd forintot vontak ki a magyar gazdaságból, ezért nagyon fontos, hogy a jegybank a vezetőváltás után olyan programokat hirdetett meg, amelyek pénzt biztosítanak a reálgazdaságnak.
Ez bejött eddig. Ezt a politikát érdemes folytatni.
A miniszterelnök ugyanakkor óvatosságra intette a családokat, és azt tanácsolta, a kedvező körülmények ellenére addig ne kezdjenek hitelfelvételbe, amíg a meglévő adósságaikat nem rendezték. A devizahiteleseket pedig arra buzdította, lépjenek be az árfolyamgátba, mert az egy biztos, jelentős tehercsökkenéssel járó megoldás.
Több mint 60 ezer családos embert érint az, hogy január 1-ével életbe lép a GED Extra. Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára a budapesti Baba-Mama hétvégén azt mondta, hogy jövőre már párhuzamosan két GES, vagy akár GES és GED is folyósítható lesz egyszerre. Az államtitkár a GED Extra legfontosabb részének nevezte, hogy a második gyerek születésekor megmaradnak az előző gyerek utáni juttatások is.
Három gyerekkel már nagyobb lakás kell, meg minden egyéb több kiadás sajnos.
Kelemen Anikónak egy 6 éves fia és egy 10 hónapos lánya van. Azt mondja, örülnének még egy harmadik gyereknek, de eddig féltek a kiadásoktól.
Visszamentem dolgozni, mikor 2 éves volt, hát most is ezt tervezem, de ha esetleg változna a törvény, akkor meggondolnám.
Jövőre a GED Extra bevezetésével jelentősen változnak a szabályok. Január 1-től nem kell választani a munka és a juttatások között, a szülőknek ugyanis a gyerek egy éves kora után, akkor is jár majd a GES és a GED, ha visszamennek dolgozni. A családtámogatási törvényjavaslat része lesz továbbá az úgynevezett diplomás GED is, így a felsőoktatásban vagy felsőfokú képzésben résztvevők korábbi munkaviszony nélkül is kaphatnak egy évig GED-et, és járhat nekik GES is a tanulmányaik alatt. Emellett kiterjesztik a szociális hozzájárulási adókedvezményt, vagyis a munkáltatóknak a három vagy több gyermekes édesanyák után nem csak 3 évig nem kell majd adót fizetniük, de az azt követő 2 évben is csak a felét. Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára a Baba Mama Expón a GYED Extra legfontosabb részének nevezte ezt az intézkedést, amelynek része az is, hogy a testvér születése esetén megmaradnak az előző gyermek utáni ellátások is.
A kis testvér születik, újabb pici baba születik egy családban, akkor megmarad az az ellátás, ami eddig is volt a nagyobb testvérre, így párhuzamosan egyszerre akár 2 gyes is kapható, párhuzamosan akár GYED és gyes is kapható együtt, és akár 4-gyes is és GYED is kapható, ami mindenképp nagyon nagy segítség, nagyon nagy lehetőség az édesanyák számára.
Ikrek születésénél pedig az ikerpár mindkét tagja után jár majd a gyes és a GYED is, tette hozzá az államtitkár. A költségvetési törvénytervezet már az országgyűlés előtt van, várhatóan december közepén fogadják el.
A BKV és a BKK is jobban teljesített 2013-ban, mint korábban valaha, ezt mondta a Fidesz rezsicsökkentésért felelős képviselője. Németh Szilárd hangsúlyozta, a vállalatnak az év végére a becslések szerint 6 milliárd forinttal nagyobb bevétele lesz a közösségi közlekedési díjakból, mint tavaly. Ez teremtette meg az alapot arra, hogy a fővárosi közgyűlés döntése szerint 10%-kal csökkenteni lehetett a budapesti bérletek árát. Egy 2 gyermekes tömegközlekedést használó család esetében ez évi 33.600 forint megtakarítást jelent. A fideszes képviselő hozzátette, a közlekedési vállalat a korábbiaknál jobb teljesítménye a budapestiek érdeme.
Ezt a menetdíjbevételt a budapestieknek a tudatos választása, a tudatos magatartása segítette elő, ezért mindenféleképpen valamit visszaszerettünk volna adni a fővárosi családoknak. Ezért úgy döntöttünk, hogy a magánszemélyek által vásárolható bérlet árakat 10%-kal csökkentjük.
A szocialisták elindították a rezsicsökkentés elleni támadásukat Brüsszelben, ezt mondta a Fidesz szóvivője, miután a sajtóban megjelent, az MSZP elküldte az E.ON gáz üzletágának megvásárlásával kapcsolatos beadványukat az Európai Bizottságnak. Szerintük ugyanis a kormány túl drágán vette meg a közműcéget.
A Magyar Szocialista Párt az Európai Bizottsághoz fog fordulni.
Hétfőn mondta ezt Mesterházy Attila, amikor 2 hónap után először felszólalt a parlamentben. Az MSZP elnöke bejelentette, az Európai Bizottsághoz fordulnak az E.ON gázüzletágának megvásárlása miatt. Szerintük ugyanis azt túl drágán vette meg a kormány.
Van, amit mondott, az hazugság, nyílt hazugság.
Soltész Miklós szerint a független vagyonértékelések a kormányt igazolják. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára azt is mondta, amit az MSZP az elmúlt 3,5 évben művelt uniós és itthoni képviselőinek segítségével, az felér a hazaárulással.
Ezzel elárulta azt, mire készülnek folytatása a következő hónapokban is, a hazaárulásra.
Sokan próbálták félreértelmezni, különösen a jobb oldalon a mondataimat.
Mesterházy Attila csütörtökön Szekszárdon azt mondta, akciójukkal ők valójában az emberek pénzét akarják visszaszerezni.
Ezt kapjuk vissza, kapják vissza a magyar adófizetők, és ezeket a forrásokat lehetne aztán szintúgy például a szociális munkások problémáinak a megoldására, vagy éppen a pedagógusok bérjének a rendezésére fordítani.
Fontolják meg, hogy végre
a Fidesz frakció vezetője a héten arra kérte az MSZP vezetőjét, fontolják meg tervüket, és végre egyszer álljanak a magyar érdek oldalára a külföldi helyet. Véglegesítették és elküldték a szocialisták Brüsszelnek a beadványt, ezt írta a szombati Népszabadság. A cikk szerint a Mesterházy Attila pártelnök és Gurmai Zita a szocialista EP képviselő által jegyzett dokumentumban az MSZP-s politikusok tiltott állami finanszírozás miatt fordultak az Európai Bizottsághoz.
1956. november 1-én is láttunk egy ilyen esetet. Egy Kádár János nevű ember egészen Moszkváig szaladt, hogy aztán utána be tudja ide hívni a szovjet csapatokat.
Németh Szilárd fideszes képviselő szerint a szocialisták lépése Kádár Jánoséhoz hasonlít. Hoppál Péter szóvivő pedig arról beszélt, a Brüsszel ennek küldött beadvánnyal az MSZP a rezsicsökkentéshez szükséges egyik fontos lépést támadja.
Brüsszelből akarnak nyomást gyakorolni a magyar kormányra, hogy törölje el a kormány a rezsicsökkentés eddigi eredményeit.
Hoppá Péter kijelentette, a Fidesz a baloldallal és Brüsszellel szemben is meg fogja védeni a rezsicsökkentést.
Az MSZP eltörölni a tranzakciós illetéket, valamint a kártyahasználatot és a készpénzfelvételt terhelő adókat is. Simon Gábor a párt elnökhelyettese szerint ezekre a lépésekre azért van szükség, mert a bankok a kormány korábbi elképzelésével szemben áthárították a lakosságra, a családokra a rájuk rótt adókat.
Az igazi gond az az, hogy a lakosság már adózott jövedelmét adóztatják meg újra. Miért is? Hát hiányos a költségvetés bevételi oldala. Erre a pénzre minden bizonnyal a költségvetésnek szüksége van más célok finanszírozására.
Bajnai Gordon, az Együtt PM Szövetség vezetője osztrák bankárok kegyeit keresi, ezt mondta a Fidesz szóvivője, miközben, ahogy fogalmazott, fájni fog programot kínálja a magyaroknak. Hozzátette, a volt miniszterelnök tegnap egy bécsi rendezvényen szólalt fel, és egyebek mellett egy olyan centrista politika mellett szállt síkra, amely véget vethetne a magyar társadalom bal és jobb oldalra hasadásának, továbbá élesen bírálta az Orbán kormány gazdaságpolitikáját.
Mindig készek vagyunk megtenni, amit a nemzet jövője érdekében meg kell tenni. Akkor is, ha ki kell mondanunk, hogy ez fájni fog. Fájni fog, de azért, hogy utána lényegesen jobb legyen.
Éppen egy hete mondta ezt Bajnai Gordon, amikor bemutatták az Együtt PM Szövetség jövő tavaszi választáson induló jelöltjeit. Bajnai Gordon kedden egy blogbejegyzésben arról írt, hogy túlszul ejtették a mondatát.
Ezt nagy személyes sikernek tartom.
Pénteken viszont már arról beszélt, saját sikerének tartja, hogy szombat óta sokat idézik tőle azt, hogy fájni fog.
Nem ígérek Kánoánt.
Bajnai Gordon tegnapi sajtótájékoztatóján a jövőről nem azt mondta, hogy fájni fog. Úgy fogalmazott, hogy nem ígér Kánoánt.
Nem Kánoánt ígérve, hanem fokozatosan, lépésről lépésre, évről évre hozzuk ki Magyarországot ebből a mélyrepülésből, indítsuk el fölfelé.
A választások után, amikor a nem ígért Kánoánt eltörölné például az egykulcsos adót és visszaállítaná az adójóváírást. Budapesti sajtótájékoztatója után péntek este Bécsben beszélt a magyar gazdasággal kapcsolatos terveiről Bajnai Gordon, egy olyan rendezvényen, ahova az osztrák jegybank elnököt is meghívták. Az osztrák hírügynökség tudósítása szerint élesen bírálta a kormány gazdaságpolitikáját, például az egykulcsos adó bevezetését.
Az osztrák bankároknak a kegyeit keresi.
A Fidesz szerint Bajnai Gordon az osztrák bankárok kegyeit keresi, miközben a magyaroknak, ahogy Hoppál Péter fogalmazott, a fájni fog programot kínálja. A Fidesz szóvivője azt mondta, Bajnai Gordon eltörölni a bankadót és az így keletkező hiányt az emberekkel fizettetné meg.
Eltörölni a családi adókedvezményt. És ezzel a jelenlegi évi 230 milliárd forintot húzna ki. Gyakorlatilag a családok, a gyermekeket nevelők zsebéből, és nyilvánvaló, hogy ezt az összeget, ezt a bankok zsebébe adná.
Hoppál Péter azt is megjegyezte, Bajnai Gordon otthonosan mozog Bécsben, hiszen a bajnai cégbirodalom jelentős részének ott van a székhelye, így Ausztriában adózik. Erre az Együtt PM úgy reagált, Bajnai Gordonnak nincs adóköteles jövedelme Ausztriában, egyébként a volt kormányfő külföldön is arra törekszik, hogy visszaépítse az ország iránti bizalmat.
Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke büntetőpert indít a Fidesz szóvivője ellen, mert szerinte Hoppá Péter hazudott és rágalmazott, amikor tegnap azt állította, hogy 2006 őszén a volt miniszterelnök visszaélt a hatalmával és a törvényeket megkerülve utasította a rendőrséget a békés tüntetők megveretésére. Hoppá Péter erre ma azt mondta, ő tényeket állított, mert Gyurcsány Ferenc egykori államtitkárának tanúvallomásából levonható következtetéseket közölt. A Jobbik felszólítja az önkormányzatokat, hogy legalább 10%-kal csökkentsék az általuk meghatározott helyi adók mértékét, és ezzel szálljanak be a rezsiharcba. Hegedűs Lórántné, a párt politikusa szerint az önkormányzati ágazat 80 milliárd forintos hiánya jövőre is megmarad. A képviselőnő úgy fogalmazott, a kormány rá akarja tolni az önkormányzatokra a hiányzó összeg pótlását, hogy a települések szedjék be az emberektől a kiesést, ezért azt javasolta, hogy az önkormányzatok álljanak ennek ellen.
Álljunk ellen együtt a kormányzat ezen törekvéseinek, a rezsi harcot most vegyük fel a kormányzattal szemben, és igen, legalább egy 10%-os helyi adó csökkentést próbáljanak mindenhol az önkormányzatok elérni.
Kós Lajos országgyűlési képviselőként folytatná politikai pályáját. A fideszes politikus tegnap este Debrecenben jelentette be, hogy 4 polgármesteri ciklus után jövőre nem indul a városvezetői posztért. A Fidesz ügyvezető alelnöke azt is mondta, 2014-ben új korszak kezdődik az állam és az önkormányzatok kapcsolatrendszerében, és hosszú töprengés után döntött úgy, hogy a parlamentben szolgálja tovább Debrecent. Magyarország új alaptörvényében benne van mindaz, amit 1987-ben a lakiteleki találkozó résztvevői megfogalmaztak, mondta Lezsák Sándor, a Fidesz-KDNP-vel szövetséges nemzeti fórum elnöke, aki országos gyűlésükön úgy fogalmazott, vannak olyan történelmi események, mint a tatárjárás vagy Trianon, amelyben nincs és soha nem is lesz kompromisszum. Ahogy abban sincs kompromisszum, hogy szervezetük keresztény Magyarországban gondolkodik, ami megalapozza a jelent és a jövőt.
Igenis, keresztény gyökérzettel egy keresztény Magyarországban gondolkodunk itt, a keresztény reménybeli, bár fogy a remény Európában.
Reneszánsz látogatóközpontot alakítottak ki az Zala-megyei Egervár várkastélyában. Az alig 1100 lakosú településen a felújítás révén újjáillethet a turizmus. Hende Csaba honvédelmi miniszter az átadáson azt mondta, az egervári az ország egyetlen 4 tornyú reneszánsz várkastélya, így egy pótolhatatlan kulturális örökséget sikerült helyreállítani és megőrizni. A tervek szerint a műemléki épület rendszeresen ad majd otthont kulturális eseményeknek is, köztük az ország legrégebben működő nyári színházának is. Döntés van arról, hogy Magyarország minden járásában lesz uszoda, jelentette ki Orbán Viktor az ország első vízilabda arénájának átadásán Szolnokon. A miniszterelnök hozzátette, így nem lesz olyan magyar gyerek, aki, ha jól szervezik az iskolában az oktatást, ne tudna eljutni uszodába, hogy megtanulhasson úszni. A Jász-Nagykun Szolnok megyei településen a sportcélra fordítható társasági adókedvezményből és a helyi vállalkozók, valamint az önkormányzat támogatásából épült fel a 870 millió forintos létesítmény.
A jövő vízilabdázói vették elsőként birtokba az új úszodát. A 870 millió forintból épült vízilabda aréna lelátóin meccsenként akár 1100 néző is elfér. A főépület mellett egy kültéri sportpályát is kialakítottak.
Válság idején kell, ahogy a sportolók mondják, igazán felszívni magunkat. És azt mondom, hogy mi jól felszívtuk magunkat.
Orbán Viktor avató beszédében hangsúlyozta. Magyarországon hétről hétre újabb és újabb létesítményeket adnak át, miközben válság kínozza Európát. A kormányfő példaként említette a felújított Zeneakadémiát és az Erkel Színházat. A miniszterelnök hozzátette, a jövő évi költségvetésből több milliárd forint jut vízi létesítményekre.
Döntésünk van arról, hogy Magyarország minden egyes járásában, 191 néhány helyen, minden egyes járásában lesz uszoda. Nem lesz olyan magyar ember, nem lesz olyan magyar gyerek, aki ha jól szervezik az iskolában az oktatást, ne tudna eljutni uszodába, ahol megtanulhasson úszni, és a tehetséges akár élsportoló is lehetne belőle.
Óriási segítség a magyar vízilabdázásnak.
A vízilabda szövetség elnöke azt mondta, a szolnoki vízilabda arénát hamarosan újabbak követik majd. A beruházások forrása az a társasági adókedvezmény, amelyet a vállalkozások akkor kapnak meg, ha látványsportágaknak tesznek fel ajánlásokat.
Rövid időn belül át fogjuk adni, maximum fél év, a ceglédi és a szentesi szintén taós uszodát, és ebben a mostani taós pályázati időszakban további 7 uszoda, elnézést kérek, mert ez a költségvetésből hiányozni fog. Tehát további 7 uszoda építéshez adtuk meg az engedélyt.
Orbán Viktor az átadáson felhívta a figyelmet arra, bár nagyszerű, hogy Magyarország az olimpiai aranyérmek számát tekintve messze előrébb van, mint azt mérete, lélek száma vagy gazdasági ereje indokolná. Ezzel szemben azonban az Unió 28 tagja közül a 4. legkevesebbet sportoló ország is egyben. A miniszterelnök hangsúlyozta, ez az ellentmondás sokáig nem maradhat fönn, mert az élsportot is lehúzza, ha nem teremtjük meg a szabadidősport és a gyermekeink számára az iskolai sportolás lehetőségét. Ezért kell mindennapos testnevelést, ezért kellenek tanúszodák, ezért kellenek a társasági adókedvezményrendszerhez hasonló konstrukciók, emelte ki a kormányfő.
Sikeres, erős országhoz egészséges emberek kellenek, a sport pedig nem csak a testi, hanem a lelki egészséghez is nélkülözhetetlen. Ezt mondta Orbán Viktor az MTK fennállásának 125. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. A kormányfő hozzátette, ezért is fordít a kormány egyre több pénzt a sportra. A miniszterelnök Dajcs Tamással, a Fővárosi Sport Egyesület vezetőjével stratégiai megállapodást is kötött. Ennek értelmében a magyar testgyakorlók köre a következő évtől évente 300 millió forint állami támogatáshoz jut, amelyet például utánpótlás nevelésre fordíthat. A kormányfő arról beszélt, hogy Magyarország élsportolói eredményeit évekig tartó alázatos gyakorlás és felkészülés előzi meg.
Munka, munka és még több munka. Ezt tanulhatjuk meg mindannyian a sikeres sportolóinktól. És nekünk magyaroknak, akikből nem hiányzik az Isten adta tehetség, éppen erre az igazságra, erre az etoszra van szükségünk az előttünk álló években is.
100 különösen tehetséges gyerek táborozik 4 napig a Zánkai Új Nemzedék Központban. A gyerekek itt olyan elismert művészektől és kiemelkedő sportolóktól tanulhatnak, akik példaképként is szolgálhatnak számukra. Ha kapcsolat nem szakad meg a tábor végén, a gyerekek a továbbiakban e-mailben, telefonon vagy akár személyesen is kérhetnek tanácsot mentoraiktól.
Eljött már a
fiatal néptáncosokat tanít Furik Rita, a Fölszállott a páva című műsorból is ismert néptánc koreográfus. Azt mondja, elsősorban népi hagyományokra szeretné megtanítani a táncosokat.
Nem ismeretekben gondolkodunk, hanem egy általános képet a hagyományainkról. Tehát nem csak a táncos figurákban nevelő táncosok gondolkodunk, és nem csak azzal foglalkozunk, hogy hogyan nézett ki a régebbi élet.
Nem csak a testet, a lelket is meg kell táncoltatni, mondják a szakemberek és a résztvevő gyerekek is.
Szinte már részemmé vált ez a 7 év alatt, mert nagyon szeretek táncolni, és szint úgy, hogyha valami bajom van, vagy bánatom, akkor ezt kitáncolom magamból, és akkor nem bajom elmúlik.
A Talentum programba csak olyan gyerekek kerülhettek be, akikre tehetségük miatt az Erzsébet táborokban figyeltek fel a szakemberek.
Ezek a versenyzők magyar bajnokok, diákolimpiai bajnokok, és olyan tehetségek vannak köztük, akik helyezettek. Velük nagyon jól lehet haladni, hogy úgy mondjam, csendesen, mert ők már mindent megértenek, le tudnak másolni, 5-6 éve birkóznak.
A Zánkai tábor 100 résztvevőjével elismert művészek és eredményes sportolók foglalkoznak 12 féle sport, illetve művészeti ágban.
Ez a 4 napos tábor az első része a Talentum programnak. Ugyanilyen 4 napos táborban vesznek majd részt áprilisban is. Gyakorlatilag folyamatos edzéseken, folyamatos foglalkozásokon vesznek részt a gyerekek. Kis csoportban vannak olyan területek, ahol csak 3 gyerek vesz részt, úgyhogy valóban egyénre szabott fejlesztést kaphatnak.
A tehetséggondozó táborban, amely tavasszal folytatódik Zánkán, teljesen ingyen vehetnek részt a gyerekek, a programok költségeit a kafeteria rendszer nyereségéből biztosítják a szervezők.
7000 Szent Erzsébet kenyérrel segíti a rászorulókat Budapesten a katolikus Caritas. A cipókat holnap Szent Misén is megszentelik, mielőtt szétosztják azokat. A segélyszervezet akcióihoz az MTVA Jónak lenni jó című műsora is csatlakozik.
Több tízezer kenyeret oszt szét a katolikus Caritas a rászorulók között az egész országban, Szent Erzsébet közelgő napja alkalmából. A Gyermei Malom 1 tonna lisztet adott. A helyi pékek közül többen ingyen sütötték meg a 4 kilós kenyereket. Az adományokat a plébániákon osztják majd szét. Budapesten az Árpádházi Szent Erzsébet plébániára 300 kenyeret szállítottak a Caritas központjából.
Majd a Szent Misén meg lesz szállta a kenyér, és majd mise után szépen becsomagolva szétosszuk.
És áld meg asztalunkra került kenyerünket, mennyei áldásoddal.
A katolikus Caritas központjában Szent Misén szentelték meg a kenyereket. A szervezet vezetője szerint a kenyérosztásnak szimbolikus jelentése is van.
Sokkal fontosabb és jelentősebb az a mozdulat, amivel ezt átadják, ami kifejez törődést, odafigyelést, felelősségérzetet a másik emberért, és tulajdonképpen ez az, amit Szent Erzsébet életéből, példájából követni tudunk.
December közepéig az MTVA Jónak lenni jó című műsora is csatlakozik azokhoz az eseményekhez, amelyeket a Katolikus Karitás szervez.
A Szent Erzsébet napi kenyérosztáson túl részt szeretnénk venni a Gyermekek a Gyermekekért akcióban, az 1 millió csillag a Szegényekért akcióban, és hát majd december 15-én egy egész napos műsorfolyammal a közmédia valamennyi csatornáján jelentkezünk filmekkel, bejátszásokkal, beszélgetésekkel.
Addig is a 1356-os adományvonalon, vagy a jónak lenni jó kukac mtva.hu e-mail címen bárki megteheti felajánlását.
A külvilágtól eddig elzárt kisebb településekre is kezdenek eljutni a segélyek a Fülöp-szigetek középső részén, ahol egy hete hatalmas pusztítást végzett a Haiyan tájfun. Az itt dolgozó segélyszervezetek, köztük magyar önkéntesek arról számolnak be, hogy a rengeteg elkeseredett ember miatt nehéz eljuttatni a célig a segélyeket. Gyakran még a kiosztás előtt szétkapkodják a szállítmányokat.
Ivóvizet pakolnak a katonák a helikopterekbe a George Washington amerikai anyahajó fedélzetén. Naponta 15 millió liternyi ivóvizet képesek előállítani tengervízből, amit 80 helikopterükkel folyamatosan szállítanak a katasztrófa sújtotta területekre. Egyre több élelem és segélyszállítmány érkezik a külvilágtól eddig elzárt kisebb településekre is. Az elosztás azonban komoly kihívást jelent a katonáknak és a segélyszervezeteknek. A szállítmányokat ugyanis azonnal elkeseredett túlélők rohamozzák meg, és akár ölni is képesek, hogy enni-innivalóhoz jussanak. Az ökumenikus segélyszervezet munkatársa Belényi Dániel még a fővárosban Manilában segíti a segélyek elosztását, de pár óra múlva ő is elindul a tájfun által leginkább sújtott térségekbe.
Az a feladatom, hogy a különböző egyházi átszerű segélyszervezeteknek a szállítmányainak a biztonsága, vagy biztonságával kapcsolatban minél kevesebb probléma legyen.
A tapasztalatok szerint az élelem és ivóvíz mellett most többek között takarókra, sátrakra, gyógyszerekre, áramgenerátorra és tisztálkodószerekre van a leginkább szükség a katasztrófa övezetben. A Magyar Református Szeretetszolgálat orvoscsoportja Táklobánban segít a rászorulókon, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat pedig az egészségügyi ellátást szervezi a Szigetországban. A Magyar Baptista Szeretetszolgálat munkatársai Manilában tegnap biztonságba helyezték azt a magyar férfit és feleségét, akiket Birillán szigetéről mentettek ki. A szükséges papírok beszerzése után a házaspár várhatóan jövő héten tud Magyarországra utazni. Egy magyar-svájci és egy magyar-kanadai kettős állampolgárságú férfit még keresnek a hatóságok a Fülöp-szigeteken. Velük egyelőre nem sikerült felvenni a kapcsolatot. A példátlan erejű viharban az ENSZ adatai szerint mintegy 4500-an haltak meg, több mint 12 000-en pedig megsérültek. Több millióan szorulnak sürgősen segélyekre.
Itthon az osztrák határtól néhány méterre fogták el a rendőrök azt a Bátony-terenyei férfit, aki korábban házi őrizetbe került, de egy hónapja levágta lábáról az elektromos nyomkövetőt és megszökött. A rendőrök Hegyes Halomnál állították meg a taxit, amiben ült, a férfi megpróbált elmenekülni, de sikerült elfogni. Gáz-olaj lopásra szakosodott bandát fogott el a Heves megyei rendőrség. A gyanú szerint a három férfi egy átalakított kis teherautóval a parkolókban pihenőkben álló kamionok tartájából lopta a gázolajat, volt, hogy több száz litert. Egyelőre 19 ügyben folyik a nyomozás, de a rendőrség szerint akár 100 ilyen eset is köthető hozzájuk.
November 14-én hajnalban fogták el a háromfős társaságot Dunaújvárosban a Heves megyei rendőrség nyomozói és a készenléti rendőrség speciális egységei, miután egy kamionból kilopták az üzemanyagot. Egy ideje már figyelték őket, a rendőrség szerint évek óta járták az autópályák pihenőit, és éjszakánként 5-600 liter gázolajat csapoltak le a kamionokból. A lopott üzemanyagot magánszemélyeknek és vállalkozásoknak adták el.
Mindegy körülbelül 6-700 literes tartályt szereltek be.
Ez a kis teherautó volt a legfontosabb eszközük. A megcsapolt teherautók tankjából percenként 50 liter gázolajat tudtak átfejteni a saját tartályukba. Egyelőre 19 esetet vizsgálnak, de ez a szám még nem végleges.
Adataink vannak arra, hogy talán a 100-at is eléri, vagy meg is haladja a banda által elkövetett bűncselekmények száma. Alkalmanként 200-300 000-400 000 forintos kárt okoztak egy-egy bűncselekménnyel. Ki lehet számolni. Elég komoly.
A házkutatásokon a Sziget-Szent Miklósi telephelyen és a gyanúsítottak házainál 1000 liter gázolajat, tartályokat, szivattyúkat és két nagyértékű autót is lefoglaltak. A banda tagjai részben elismerték a bűncselekményeket, ketten előzetes letartóztatásba, harmadik társuk házi őrizetbe került.
Nemzetközi siker, az M2 lett Európa legjobb gyerekcsatornája. Az EUTELSAT tematikus tévécsatornák versenyén Velencében vehette át a közmédia a legjobb gyerekcsatorna díját. A díjátadón Szabó László Zsolt, az MTV-a vezérigazgatója azt mondta, igazi elismerés a díj mindenki számára, de különösen a gyerekeknek, akik hittek az erőszakmentes tartalmakban, és folyamatosan növelik a csatorna nézettségét. A közmédia fiataloknak szóló csatornája idén decemberben lesz egy éves.
Mert ő szárazföldi csiga.
Klasszikus mesék.
Fos.
Rajzfilmek. Ismeretterjesztő.
Ez igazi kaland lesz, ugye?
És ifjúsági filmek várják minden nap azokat, akik az M2-re kapcsolnak. A gyerekcsatorna nem egészen egy éve indult, és már megvan az első nemzetközi elismerése is. Az M2 nyerte el ugyanis a legjobb gyerekcsatorna díjat az idei EUTELSAT díjátadón, ami a tematikus tévécsatornák versenye. Ezzel Európa legjobb gyerekcsatornája lett. A díjat Szabó László Zsolt, az MTV-a megbízott vezérigazgatója, és Rákai Filip, az MTV ZRT vezérigazgató helyettese közösen vehette át az olaszországi Velencében. Rákai Filip azt mondja, meglepődtek, mert a magyar közmédia mellett olyan nemzetközi csatornák versenyeztek, mint a Sky, a BBC, vagy éppen a francia Mezzo.
Értékes és erőszakmentes tartalmat szeretnénk volna a gyerekeknek adni. Olyan tartalmat, amely mellé bátran becsukott szemmel odaültethetik a felnőttek, a szülők, a gyerekeiket. Szerintem ezt értékelte idén a zsűri.
Szabó László Zsolt, az MTV a vezetője, a díjjal kapcsolatban külön kiemelte, hogy Szalai Anna Mária, az NMHH áprilisban elhunyt elnöke, a gyerekek védelme érdekében szorgalmazta a csatorna létrehozását.
Megdöbbentően sok időt töltenek a fiatalok, gyerekek a képernyő előtt, napi 4 óra körüli a televíziózásra fordított idő.
2012-ben született meg a döntés, hogy az M2 tematikus csatornává változzon, és hogy a gyerekeké legyen a fő szerep. A Figecki családban is rendszeresen nézik a gyerekek a meséket. Kedvenceik a sárkányos történetek az M2-n. Édesanyjuk azt mondja, ha már tévéznek, legalább olyat nézzenek, amiből tanulhatnak is.
Azért szeretjük ezt a csatornát nézni, mert nagyon szemléltető mesék vannak, amik az ő korosztályuknak megfelelő, mentesek az erőszaktól, és tényleg nagyon jól érzik magukat a mesenézés közben.
Az M2 főszerkesztője szerint a csatorna célja, hogy értéket teremtsen, családbarát és szórakoztató legyen, és hogy összehozza az embereket.
Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a magyar kultúrát és az európai értékeket is bemutassuk nekik. Én azt gondolom, hogy a csatorna sikere abban rejlik, hogy valóban ez egy békés világ. Ez itt olyan meséket és sorozatokat kapnak a gyerekek, amit együtt tudnak nézni a szüleikkel, nagyszüleikkel, tehát igazi közösségi televíziózás.
A külhoni magyarság körében is népszerű az M2. A muravidéki településeken ez a gyerekek egyik kedvenc csatornája.
Sok szép mese van, még az a weekendkor legtöbbet néznek.
A közmédia szerint az igazi elismerés a nézőknek, vagyis a gyerekeknek szól.
A legfontosabbak a gyerekek, akik ezt a csatornát nézik, és minden egyes nappal emelkedik a nézőszámunk a 4 és 12 éves gyerekek körében, sőt, családok ülnek már a tévé előtt, és nagyon jók a fiatal felnőttek körében is a nézettségi mutatóink.
A csatorna folyamatosan új műsorokkal rukkal elő. Múlt héten elindította első saját show műsorát is, a legokosabb osztályt. Harmadik negyedikesek 7 héten át mérhetik össze tudásukat a győzelemért. A műveltségi vetélkedőben minden fordulóban izgalmas, látványos és mókás feladatokon keresztül versenyeznek egymással a gyerekek.
Több ezer önkéntes segített teljesíteni egy 5 éves rákbeteg kisfiú álmát San Franciscóban. Miles Scott egy napra kedvenc szuperhőse Batman után Bat Kid lehetett. Megmentette egy nő életét, elkapott egy bankrablót, és egy emberrablásnál is szükség volt a segítségére. A rákbeteg kisfiúnak egy alapítvány szervezte az akciót, amelyhez még Barack Obama elnök is hozzájárult.
Ezrek szurkoltak tegnap San Franciscóban a város új szuperhősének, Bat Kidnek. Az 5 éves leukémiás kisfiúnak az volt az álma, hogy egy napra Batman segédje lehessen. Egy alapítvány és egész San Francisco segített neki. Obama amerikai elnök videó üzenetben biztatta Miles-t. Azt kérte, mentse meg a várost a gonosz bűnözőktől. Bat Kidet az akcióba lépés előtt példaképe Batman látta el hasznos tanácsokkal. Nem sokkal később pedig Betkid már végre is hajtotta első hőstettét, kiszabadított egy villamos sínekre kötözött nőt. Mindenütt óriási közönség drukkolt neki. Részben Miles miatt jöttem el, részben pedig azért, hogy lássam, ahogy a város egy emberként fog össze érte, mondta ez a nő. Betkidnek nem sok ideje maradt a pihenésre, már is egy bankrabláshoz riadóztatták. A rabló azonban egy centet sem tudott ellopni, Betkid ugyanis percek alatt ártalmatlanná tette. Az akcióhoz maga San Francisco rendőrkapitánya gratulált a kisfiúnak, aki még számos hőstettet hajtott végre aznap. A város polgármestere a nap végén külön köszönetet mondott Milesnak a városháza előtt. A beteg gyerekekért nem először fognak össze különleges akcióval Amerikában. Egy ohiói kisváros idén 2 hónappal előbb ünnepelte a karácsonyt egy szintén rákbeteg fiú kedvéért. Devin valószínűleg tisztában volt azzal, hogy pár héten belül meg fog halni. Ezért kívánta azt, hogy még utoljára együtt tölthesse kedvenc ünnepét a szeretteivel. Devin 5 napja hunyt el.
Most jönnek a sporthírek, aztán az időjárás jelentés, és kivételesen ma szeretlek Magyarország. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!